Kedves hallgatók! A következő tanúságtétel, amelyet hallani fognak, dr. Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével készült. Őt arra kértem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak úgy, ahogy őt nagyon kevesen ismerik. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtételét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm neked, Jóska, a munkádat és a szolgálatodat, mert ez is a rádiónak a lényegét mutatja meg. Valamit fölismerünk, amit mi adhatnánk az Úrnak, és akkor azt megcsináljuk. A tanúságtevés pedig a rádiónak egyik legfontosabb része, mert azt hiszem, hogy a 6. Pál mondta azt, hogy ebben a mai világban nem teológusokra, hanem tanúságtevőkre van szükség. És egyébként a Biblia is ezt mondja nekünk, hogy tegyetek tanúságot, ne azt, hogy magyarázzátok. Én egy kicsi bakonyi faluból jövök, Halimbának hívják ezt a falut. Egy olyan tradicionális falu közösség, amit még a 60-as években sem tudott elérni mélyen a kommunizmus. A szüleim egyébként munkás emberek, édesapám bányász volt, édesanyám is a legtöbbször fizikai munkát végzett. Halimbához az idősebbeknek egy nagyon érdekes gondolat társul, ez pedig a halimbai gyógyító pap, a gyógyfüves Szalai Miklós esperes úr, orvos volt és gyógyszerész és pap. Százával küldte el naponta postán az ország minden pontjára, akik neki írtak azokat a gyógyfűkeverékeket, amiket ő állított össze. Megírta az orvos, hogy mi az ember baja, és utána ő összeállította a gyógykeveréket. A gyógykeverék elküldésével egyidejűleg ő minden nap a miséjét ezekért az emberekért ajánlotta föl, és azok, akik neki a listáján voltak, azokért minden nap imádkozott. Nyilván ezt én már csak felnőttként értem ennyire, gyerekként ezt nem lehet érteni, de azt lehet, hogy ő dolgozik, önzetlenül nem kér érte pénzt, az egész falu segít neki, szereti. Az egész falu megtanulta az ő gyógypálinka készítési módszerét, ma még én is tudom, 30 gyógyfű van a keserű italban. Ő keresztelt engem, és hát nála voltam minisztráns, és hát nagyon szerettem hozzá menni. Nekem az első komoly élményem abban, hogy csinálni valamit másokért, ez a Szalai Miklósnak az élete volt. Talán 10 éves voltam, amikor elkerültünk a faluból, a megyeszékhelyre, Veszprémbe, és ott a család, minthogyha vallásosságát is otthagyta volna a faluban. A szüleimnek se volt fontos onnantól kezdve, hogy minden vasárnap a Szentmisére menjünk. Ez mutatja azt, hogy a tradicionális vallásosság egy kicsit a környezet hatása is. Mit várnak el? Voltaire, aki nem a vallásosságáról volt híres, hanem ellenkezőleg vallásellenességéről, írja egy barátjának, hogy hát így és így élek, és vasárnap elmegyek a templomba, nehogy azt gondolják, hogy rossz ember vagyok, pedig semmi köze nem volt az egészet. Tehát ahogy ha úgy tetszik, a kicsi környezet, a környezeti társadalmak a szorítása, vagy az elvárásai megszűntek, ugye a családnak az ilyen típusú elköteleződése, ez majdnem szétfoszlott, és hát mondjuk egy 10 éves gyereknél majdnem természetes, hogy hát ha a család nem várja el, akkor nem én vagyok az az első ember, aki elviszi a családot a templomba. Messze kerültem attól a gyerekkori, egyébként valószínűleg megalapozott hittől, de mivel nem így élt a család, ezért a ifjúságom és a fiatal éveim azokban nem jelent meg a Jóisten. Elhagytam. És aztán a 20-as éveim második felében, amikor a gyerekeim már kezdtek fölcseperedni, akkor lett fontos az, hogy na azt, amit én kaptam gyerekkoromban, ők is kapják meg. Még ha én nem is megyek minden vasárnap a misére, ő azért menjen, és találjak olyan papot, aki meg szeretteti, mélyen élete részévé teszi ezt. Valamelyest biztos a gyerekek hatása is, meg az én visszaoldalgásom hatása is, hogy visszakerültem a hitemre. Közgazdász lettem, ledoktoráltam, és a szakmámban is dolgoztam. Egészen fiatalon komoly nagy vállalatot vezettem, annélkül, hogy az akkori hatalmi struktúrához közöm lett volna. Majdnem 1000 emberért feleltem 20-as éveim legvégén. Amikor közeledett a változás lehetősége, a 80-as évek közepén, akkor belső parancsot éreztem, hogy oda kell mennem segíteni a változásokhoz. És ezért aztán az MDF-nek alapító tagja lettem, beválasztottak a legelső elnökségébe, ez is érthető, fiatal, közgazdász, vidéki, már meg is választjuk, ha ismerik, ha nem. Én nem akartam politikával foglalkozni, de hát ha az ember egyszer elindul valamilyen úton, annak tényleg következményei vannak. Nem volt tervem, hogy képviselő leszek, de hát az élet úgy hozta, hogy nekem kellett a jelöltséget vállalni. Antal József először a munkaügyi minisztérium államtitkári feladatát bízta rám egy évre azzal, hogy a te dolgod megszervezni a munkanélküliségi ellátási rendszert, mert akkora munkanélküliség lesz, amit még az ország nem látott. És ott azt akarom, hogy béke legyen, egy szociális hálót építs ki. Rá egy évre áthelyezett a pénzügyminisztériumba azzal, hogy az új pénzügyi törvényeket vezényeljen le, a banktörvény, nemzeti banktörvény, számviteli törvénynek a létrehozását, és egyúttal megbízott a új privatizációs törvénynek a megalkotásával, és megbízott miniszterként a magánosítás felügyeletével. Antalhoz kapcsolódik igazán a visszatérésem, mert ő egy mélyen keresztény demokrata államférfi volt. Az, aki erről nem beszél, aki ezzel nem tüntet, aki nem a szavaiban, hanem a cselekedeteiben teszi ezt. Nem csak, hogy megszerettem, hanem nagyon közel kerültünk egymáshoz. Amikor meghalt, akkor túl az emberi tragédián, számomra a függöny akkor húzódott el igazán a szemem elől, amikor a parlament előtt volt felravatalozva, és a parlamentre pedig ki volt írva ravatala fölé. Az a mondat, amit az utolsó nap utolsó óráiban mondott. Ez pedig az volt, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert annak van jövője. És akkor leesett a tantusz, hogy miért így viselkedett ez az ember. És bizonyos szempontból mi az én dolgom, de ezt megelőzte még egy nagy dolog. Mert ez még önmagában nem megtérés. A megbecsülés és szeretet miatt, amit iránta éreztem, úgy éreztem, hogy nem tudok oda menni eltemetni, hogyha nem rendezem a dolgomat az Istennel. És akkor elmentem olyan, mondjuk, talán 25 év után gyógyulni. Ez megfordította az életemet. Csak később látom, hogy megfordította természetesen, mert ugye az életünket előre éljük, de csak visszafele értjük meg. Én most már értem, hogy ez volt az a nagy fordulat, ami elindított bennem egy határozott törekvést, egy keresést, hogy mit is kell nekem tenni. És azt megértettem, hogy nekem nem a politikában kell cselekednem, nekem onnan ki kell jönni. Én 98-ban elhagytam teljes mértékben a politikát, és ugyanakkor pedig egyértelműen mentem az egyház irányába. Kerestem a magam dolgát.
Beszéltél arról, hogy milyen munkaköröket töltöttél be. Hogyan élted meg ezekről való lemondást, az ismertségről, a sok-sok pénzről, a hatalomról? Ez azért nagyon nem lehetett könnyű dolog.
Nagyon sok ember nem tudja meghozni ezeket a döntéseket, ez igaz. De ezek nagyon könnyű döntések. Engem egyszerűen beszívott a változás parancsa, tehát, hogy neked oda kell menni segíteni, mindegy, hogy mibe kerül. Ugye a 80-as évek közepe az még nem ez a mai világ ám. Én miniszterként egyharmadát kerestem, mint vállalatvezetőként. Antalnál nem a pénzszerzés volt a célkitűzés, hanem az, hogy szolgálni. Antalnál ezt tanulta meg az ember. Azért volt könnyű a döntést meghozni, mert éreztem, hogy az, amit az ember szeretne, ahhoz a politika eszközrendszere alkalmatlan. Akkor pedig miért maradjak itt? Mi közöm hozzá? Most, amikor úgy érzed, hogy kimegy a kezedből az eszköz, és nem arra való, amire te használod, akkor belülről könnyű meghozni a döntést, menekülni innen. Menj el innen, mert ez nem a te világod. Azzal is segíti a lélek az embert, hogy nagyon üressé teszi. Csömör lesz az emberen. És ilyen helyzetben tényleg könnyű döntést hozni, még akkor is, ha a nulláról kell mindent elkezdj. Mert tényleg a nulláról kezdeni, mert az is elvem volt, hogy én aztán nem kérek, és nem fogadok el senkitől semmit. Az Isten adott annyi erőt, hogy viszonylag hamar rendbe tudtam tenni a családnak a egzisztenciát, a stabilitását, és a fúzió pedig már 98-ban feladatot adott. Tehát én 98 nyarán megszűnök képviselő lenni, és 98 őszén a kurzió, megértem, hogy nekem meg kell találnom a munkát az egyházban.
Akik még kevésbé ismerik a kóziót, vázolt fel kérlek néhány mondatban, és azt is, hogy konkrétan hogyan határozott meg feladatot számodra.
A kúzió egy olyan háromnapos zárt tanfolyam, ami szerintem mindenkinek való, aki nincsen beoltva az Isten ellen. Aki be van oltva, annak nem való. De aki gondolkodik ezen, aki ezzel killódik, aki ezzel foglalkozik, akit valami vonz, aki elégedetlen, aki nem találja bizonyos szempontból a válaszokat, az mondom, menjen el egy ilyen háromnapos tanfolyamra. Ez a háromnapos tanfolyam külön van a fiúknak meg a lányoknak, mert ugye túl komoly dolog ahhoz, hogy összekeverjük ezt a témát. És ott nem kisebb dolog történik a legtöbb emberrel, mint hogy személyesen találkozik a Jóistennel. Személyes, vallásos élményt kap. Hogy aztán azzal mit kezd, az egy másik dolog. De Tamás a nevem. Ha nem látnám 11 éve, nem hinném el, de hát látom, beletehetem a kezemet, a sebbe, tehát látom, hogy a kúzió így működik. Hogy hova vezet, nem látod, utólag tudod. Az én történetem az, hogy volt egy képviselőtársam, aki valahogy összeakadt a verbitákkal véletlenül, akik azonnal lecsaptak rá gyerekúzióra, ő meg nem mert egyedül elmenni. Gondolta, hogy kell oda egy bűnös is, nem csak egy olyan jó ember, mint ő, és ezért szólt nekem, hogy kísérjem el. Nekem meg ugye valamilyen vallásos múltam van, tehát én mondom, jó, tehát így kerültem oda, és ez megint egy fordulata az életemnek. Mit kaptam ott feladatul? Először is azt értettem meg, hogy a kereszténység az a jövőnknek vagy a záloga, vagy a nem létének a pecsétje. Tehát, hogy vagy mellé állunk, vagy nem lesz jövőnk. Ezt már megértette velem az Antal is, de itt világosá vált. De az is, hogy ez az én dolgom is, én a kurzián ezt értettem meg. Szóval nem csak a püspök dolga, meg nem a papoké, meg ez az én személyes felelősségem. Hogy milyen értékrend veszi körül az unokáimat. Ez az én személyes felelősség. És nem csak a családban, hanem nekem adott erőt a Jóisten arra, hogy nagyobb hatásom legyen, mint a család. Hát akkor ezt az erőt erre adta, nem másra. Az első, ami feladatot kaptam, azt, hogy kurziókat indítani. És akkor a tihanyi kurziót, mármint a Veszprém Egyház megyei kurziót, a budatétényi kurziót én indítottam el, sőt az első református kurziót is én vezettem, mert református cimboráknak átadtuk a módszert, és ezek mennek szépen a maguk útján. A másik ilyen rá egy évre, vagy másfél évre a rádió volt. A Mária Rádió, ugyanis az történt, hogy 1998-tól kezdve nagyon szoros kapcsolatba kerültem az Isten Ige társaságával. Ez egy missziós rend, férfi missziós rend, és azoknak a nagy öregjeivel, akiket 60 évesen vezényeltek haza, hogy a düledező keresztet segítsék felállítani. És a sok-sok beszélgetés egyikén, az egyik egyébként Paraguayból visszajött, szerzetes konkrétan Gál Jenő atyáról van szó. Azt mondja nekem, a médiával kéne foglalkoznod. Nézd, nekem Paraguayban saját rádióm volt. És tudom, hogy itt akkor még nem voltam, hogy a katolikus rádió sem. Nézd, egyszerűen ha nincs az egyháznak semmilyen médiája. Hát miért nem csinálsz meg egy rádiót? Csináld meg, meg tudod csinálni. És azt mondja, hogy itt van például ez a Mária Rádió terjed sok országban. Például azt csináld meg. És akkor ezt én ilyen feladatnak vettem, elkezdtem dolgozni ezen, és eltelt 6 év munkában, amire aztán a rádió megszólt. Ez inkább csak példa arra, hogyha elindul valami változás, és mi elkezdjük magunkat hagyni, terelgetni, és ugyanakkor meg legalább annyit megteszünk, hogy bevetjük az erőnket annak érdekében, amit úgy érzünk, hogy feladat, szóval akkor az Isten óriási eredményeket csinál, a mi kezünk által. Nekünk mindenkinek egy személyes feladatot adott a Jóisten ebben a világban. Egyszerűen mindenki pótolhatatlan, de találja meg azt, ahol ő pótolhatatlan, és azt a dolgot meg tegye meg. És aztán persze pótolhatatlan ember nincs, de azt a feladatot rátszabták, azt teted meg. Most például ezt a tanúságtevő sorozatot te csinálod meg. Hát ki csinálja? Neked kell megcsinálnod. És ennek ilyen felelősségi szintje van, és ez a sok-sok emberi élet, amit föltárul a rádióban a testvérek előtt, mind egy-egy kicsi építő eleme annak az új világnak, ami megkezdődött Jézussal. Ilyen szinten kell gondolkodnunk erről. Bármi a helyzet, bármilyen rossznak gondoljuk a világot, mindig észre kell vennünk ebben a jót. Ma itt mindenki tele van minden elégedetlenséggel, joggal, mert hát bizonytalanság van, feszültség van. Az embereknek kiszolgáltatottság érzése van. Nem kiszámítható a környezet. Ezt értem. De ebben az is bent van, hogy mi magunk se állunk biztos talajon. Mintha nem is akarnánk ott állni. Inkább azt kell megkeresni, hogy mit tudunk tenni. 1991-ben arról beszéltem, hogy ez teljesen tarthatatlanok a közállapotok, hogy itt mindenki, mindenkit el akar takarítani, ahelyett, hogy az együttműködést keresné, és a mindenkinek a múltja az nem számít, ha jó szándékkal közeledik, és nekünk, akik a hatalomban vagyunk, nekünk is azt kell látni, hogyha velünk bárki a jövőért együttműködik, akkor nekünk nem szabad mást keresni, és azt, hogy mindenki a másikat legalább erkölcsileg meg akarja semmisíteni, ez tarthatatlan, mondtam 91-ben is, és ma ugyanezt bírálnám. Nem múlik el az induló nevelés. Tehát amilyen értéket megkapsz a családban, a környezetedben, 6 éves korodig, valószínűleg az életed azt szerint éled le. Lehet, hogy közben hihetetlen hibákat követsz. Lehet, hogy hihetetlen bűnökbe mész bele, de tudod egyébként, hogy ez hiba. Ez most bűn, amit csinálok. Még ezt is tudod. Lehet, hogy megteszed valami miatt. Vonzások, taszítások, dolgai miatt. De az az alap, amit a... És az megint az Isten műve, hogy mit tud neked megadni, és mire fog majd később talán felhasználni, ha hagyod magadat felhasználni. Mert ez is nagyon fontos benne, hogy hagyd magad felhasználni. Ez például nekem egy nagyon nehéz dolog volt megértenem. Sok jó erőt kaptam, alkotó erőt, semmiből összerakni dolgokat. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez az enyém. Hát, hogy nem adomány, tudod. Ezt nagyon nehéz volt megértenem, hogy ez nem a tiéd, fiacskám. Ez arra van, hogy használjál vele. És nem te adtad magadnak, szóval ezt az évet nem te csiszolgattad ki magadban. Ugye ez az önző ember nagyon nehezen tud ezen felül menni, hogy ez nem az enyém. És az egész életemet most, így ebben, ami most munkát végzek, így visszafele úgy tekintem, azt a sok dolgot, amin keresztül mentem, amit meg kellett tanuljak, amit megtanítottak velem, mint felkészülést. Felkészülést erre a feladatra, mert ez egy hihetetlen bonyolult feladat. Ez a rádió és a misszió és a Mária út, ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok, de azt hiszem, hogy mindazt a rutint, amit adtak nekem, azt azért adták, hogy ezeket használjam ezekre a célokra.
Hogyan nevelted a gyerekeidet? Jelen volt az életükben az Isten?
Bizonyos szempontból ők ugyanúgy készen kapták a hitet, mint én, mert ugyan nekem nem volt fontos, hogy elmenjek minden vasárnap templom, de az fontos volt, hogy ő ott legyen. Lehet, hogy elvittem és kiraktam a templom előtt, és lehet, hogy ezzel nem mutattam jó példát. Viszont olyan papok kezébe kerültek, akik mély, személyes hitet tudtak nekik adni. Ugye a hit az mindig személyről személyre megy. Ha visszanézünk, a Biblia is erről szól. Jézus személyesen ad hitet ezeknek az embereknek, és ezek az emberek személyesen adnak hitet százaknak, ezreknek, beszédjükkel, tetteikkel, tanúságtevésükkel. Nekem 2 lányom van, mind a kettőnek a hitét valószínűleg és a hozzáállását én még nem értem utol. Nagy adományt kaptak ők, mert hogy abszolút az életük közepében van, ez szerint élik. De ők gyerekkoruktól és nem volt kihagyás, mint ahogy nekem volt kihagyás, és hát nem rövid zárlat, hanem hosszú zárlat. És látom a nevelésnek és ennek a világnak a rendkívüli hatását, a felelősségükön, a kötelezettségvállalásukon, a szolgálatokon. A lányom is bent van a kúziumokban, dolgozik benne, más szolgálatokat is tesz. A kisebbik lányom, ő hegedűs, külföldön él, ő neki kevésbé van ilyen típusú aktivitása, de valószínűleg az élet még nem hozta el neki ezt. Az is nagyon érdekes, hogy a feleségem családja is tradicionálisan vallásos volt, de a gyerekeknek ők egyáltalán nem adták tovább. És vagy a gyerekeim, vagy az én hatásomra, de a nejem is egy nagyon erős felnőtt megtalálást élt meg. Ő is dolgozik búzióban például.
Ha már itt tartunk, akkor erősítsük meg azokat a nagymamákat, nagypapákat, akik nem felejtik el átadni az unokáknak a keresztény szellemiséget. Ne adják fel, mert valóban meghatározó kis unoka életében, amit ők tesznek.
Még ennél többet mondok. A nagypapáknak, nagymamáknak még hogyha vitatkoznak is vele a gyerekek, még hogyha szemtelenkednek is vele. A hatása rendkívüli, mert igaz példát adnak a gyerekeknek, örökre hagyó példát, és most tényleg hozzájuk fordulok, hogy kezdjenek el beszélgetni a gyerekekkel valami egészen újról. Arról az újról, hogy a jövő az ifjúságé, és az ifjúság alakítja, és minden fiatal a világot jobbítani akarja. Nincs olyan gyerek, aki ne akarná, ne lenne ez a vágya, hogy ő egy kicsit hasson a világra. Mondják el a gyerekeknek, hogy ez most igazán a ti időtök, gyerekek, hogy forradalmat csináljatok. Milyen forradalmat? Hát a rosszaság világát éljük, hát a jóság forradalmát, a nem törődömség világát éljük, hát a törődés és az odafigyelés forradalmát, hogy az élvezet világát éljük, a harácsolás világát éljük, hát az önzetlenség világát, a szórakozás világát éljük, hát a szolgálat világát és forradalmát, mert a gyerekek, szóval az árral úszni könnyű, ugye, a döglött halak ezt teszik. Tanítja a Kurzió is. Pont ennek az mostani fiatal generációnak a dolga és a feladata és a lehetősége, hogy megmutassa a fiatalság igazi erejét, hogy ő az új társadalom, a magyar jövőnek a megalkotója, ha nem hagyja magát sodorni mindenféle butasággal, mert most ez van. Hogy ezt hogy lehet megtanítani a gyerekekkel, nem tudom. De érzem, hogy a mai korosztály előtt egy olyan forradalmi időszak van, mint a háború után az egy óriási hit volt, hogy lehet jobbat csinálni. És ne dobjuk el tulajdonképpen a 80-as évek végének, 90-es évek elejének azt a hihetetlen reményét és lendületét, hogy valami jobb lehet, még ha most nem is látjuk, hogy jobb. Ez a mostani korosztály kell, hogy beváltsa mindazt, ami történt korábban. Ez egy jó gárda. Kevés sajnos, mert ugye most már csak 80 ezer gyerek születik, mikor mi születünk, meg voltunk 200 ezeren egy-egy korosztályban, de felkészült, komoly, tapasztalt, rengeteg mindent megkapott, és nagyon sokat tanult társaság, és tele jósággal. Már csak az a kérdés, hogy azt az emberi erőt, amit kapott, most mire használja ő? És én azt mondom, használja a társadalom jóságának forradalmára, ez a jövő Magyarország számára.
Manapság olyan sokszor hallani azt, hogy ez a világ, ami körülvesz bennünket, mint ahogy említetted is, egy kiszámíthatatlan, élhetetlen és pessimizmust sugalló világ. Saját élettapasztalatodból milyen utat tudnál fölvázolni, amely hitet, reményt tudna adni azoknak, akik most hallgatják a rádiót, hogy ki, mi az, ami ki tudja vezetni ebből a válságból? Gazdagabb nem lesz. Az sem biztos, hogy munkát fog találni, de hogy aki legalább elviselhetővé teszi ezt az egészet.
Nagyanyám azt szokta mondani, önmagaddal légy tisztába, fiam. És az önmagaddal való tisztába levés az nem azt jelenti, hogy igazolom minden dolgomat, hanem keresek egy mércét. Megmérni magamat abban. Na most más mérce nem kell, mint azok az élet tanácsok, amit az Isten nekünk adott. És most tessék nem parancsként felvonni, amit mondott, hanem tanácsként. Hogy fiacskám, a kés nem arra való, hogy embert ölj, hanem kenyeret vágjál vele. Ha ne paráználkodj, ha ezt mindenki betartja, akkor nincs veszélyben a lányom, a kisgyerekem. Vagy hogyha mindenki betartja azt, hogy ne lopj, akkor nyitva hagyhatom az autómat, a házamat, és nem kell biztonsági őröket mindenütt alkalmazni. Tehát van egy tanácsrendszer, hogy hogyan élj ember. És ezt az egész történet igazolta. És legalább próbáljuk ezt végig gondolni. És ez az igazán mind elfogadást az adott sorsnak, de mindig kiutat is az adott sorsból. Én nekem ez az élettapasztalatom. Még akkor is, ha szavakban és a lelkemben nem fogalmazódott meg az Isten hit, elképesztő válságokból vezettetett ki az ember, mert szembenézni önmagával. Mit rontottam el? Legalább magamnak bevallani. Ezért ne hibáztass senkit, barátom. És ne várjunk másra. Az Isten egyéneket alkotott. Nem azt, aki birkaként azt várja, hogy terelgessék. Mindenki önálló, megismételhetetlen csodája az Istennek. Ez szerint kell végig gondolni az életünket, és akkor ebben minden belefér. Az elfogadás is belefér, és az aktivitás is belefér, mert igazán azt hiszem, ezt a letargiát az okozza, hogy csak a holnapig látunk. Pont ezt kell áthidalni a szemünkkel. Följebb kell nézni, és azonnal lesz valami megoldás a lelkedben, hogy mit kellene erősítenem, és akkor egyik lépés jön a másik után. Csoda soha nem lesz. Pontosabban ez nem igaz, mert Mária Rádió magában egy csoda. De mit kellett érte dolgozni most már 600 embernek? Mert nem így vannak a csodák, hogy hirtelen elhúzódik a függöny, és ott a csoda. Nem. Az évtizedek sziszifuszi munkája a csoda. Én azt mondom, hogy a világ ugyanolyan, mint régen volt. Elolvasod az Ószövetségnek a történeteit, vagy Jézus történeteit. Mindig egyformák vagyunk, mint ember. És mindig azt vehetjük észre, hogy azok az emberek tudnak egy picit a maguk és a környezetük sorsán változtatni, akik rábízzák magukat arra a felső világra, amit ma sokan nem is gondolnak, hogy van. Nem is az, hogy nem hiszik el, hanem a szemük előtt se jelenik meg. És nekünk most az a dolgunk szerintem, hogy legalább ezt az ablakot nyissuk ki, hogy van másik gondolkodás is, mint ahogy te gondolkozol ma. Nézd be ezen az ajtón, nézd be ezen az ablakon. Na, ez szerint gondold át a dolgaidat. Imádkozzunk, meg fogja adni a Jóisten, hogy mit tegyünk. Mert ez is egy élettapasztalatom, hogy, és erre mondok egy rádiós példát, ki kell tartanunk a bizalomban és a reményben. Óriási fejlődés előtt állunk a rádióban. 10 új adónk lesz az idén. Évek óta dolgozunk érte. Igen ám, csak azokhoz beruházások kellenek. Minden adó 10 millió forint. Összesen 100 millió beruházást kell végrehajtanunk az idén. Ha nem tudjuk végrehajtani 3-4 év munkája, hogy legyen meg a frekvenciánk, megy kudarcba. Most egy vasunk sincs. A frekvenciákat pedig, ha megkapom, fél év múlva el kell indítanom, mert ha nem, elvesznek. Most, hogyha nincs egy vasunk, álljunk le? Dehogy állunk le? Hát miért állnánk le? Mert ha nem sikerül, akkor legalább mindent megtettünk érte, hogy sikerüljön. De én teljesen biztos vagyok abban, hogy ha ezt az Úr akarja, akkor ez minden feltételt is meg fog hozzáadni, hogy ezt megcsináljuk. Ezért persze mindent meg kell tennünk, hogy ez legyen meg. Ezt csak arra mondtam példaként, hogy a mai szemlélet szerint ez egy teljesen reménytelen helyzet. És azt mondanák sokan, de hogy fogok reménytelen dolgokért küzdeni. De hogy megyek, hát kudarc lesz. És akkor már kudarc is. És ma ez a mi mentalitásunk, hogy eleve jósolom magamnak, hogy mi nem megy jól, és eleve egy rossz környezetet feltételezek. Ezen ugorjunk át. És ehhez ténylegesen erőt ad a hit.
Ez, amit mondtál, ez egy egyénre is vonatkoztatható. Az az ember, aki keresi a helyét a világban, és úgy látja, hogy ez sem sikerül, az sem sikerül, fél valakinek vagy valaminek az elvesztésétől, tehát vagyon, munkahely, megbecsülés, bárminek az elvesztésétől, akkor az a félelem, ha órán lesz rajta, akkor az valóban a nihilbe vezet. Nem véletlenül volt Jézusnak a legtöbbet mondott mondata, felszólítása, hogy ne félj. Még azért egy csak szót beszélgetés vége felé a Mária úttal kapcsolatos tevékenységedről.
Ez egy zarándok útvonal, ami egész Közép-Európát be fogja hálózni. És miért zarándok? Azért, mert a zarándoklás egy óriási alkalom, hogy fölemeljük a szemünket a földről. Mész gyalog napokat, egyedül vagy társaságban, egyedül vagy énekelve, biztos, hogy egy új szemléletet kapsz. Lehetetlen, hogy nem. Hogyha utálkozva mész el oda és gyűlölöd az egészet, akkor nem, természetesen. Ez a zarándoklás arra való, hogy az emberek találkozzanak az Istennel, mert a legnagyobb problémája a mai társadalomnak az, hogy az emberek 90%-ának nem volt módja vele találkozni. Egyszerűen nem azért, mert hogy tiltva volt, vagy nagy büntetés kapott volna érte. Így van berendezve a világ. Mondd meg ebbe a városba, hol találkozol a Jóistennel. A zarándoklás arra való, hogy az ember kiszakadjon ebből a mai világból, és egy kicsit máshogy nézzen a világra. Aki gyalogolt már 3 napot folyamatosan, mondjuk napi 30 kilométert, ez egészen másként nézi a világot. És az költözött a szívünkbe, hogy Közép-Európa, ami nagyon nagy Mária tisztelő, és nem csak a magyarok, a szlovákok éppen úgy, mint a horvátok, és a lengyelek éppen úgy, mint a szerbek, az ortodoxok is. Rengeteg Máriás kegyhely van a Közép-Európában. Több mint 60 Máriás kegyhely. Kössük össze egy zarándok útvonal az egészet. És ezért elkezdtük dolgozni egy olyan zarándok út hálózaton, aminek a kelet-nyugati végpontja Csíksomjó és Máriacell, és az észak-déli végpontja pedig Csesztahova és Medjugorje. 7 országot fog behálózni ez a zarándok út, és akkor az emberek egy idő után ezt használni fogják, és divat lesz, mint ahogy a Santiago de Compostela egy Camino divat, és oda már 5000 magyar megy el minden évben, holott itt van nekünk legalább olyan csodáink, mint az, de azt gondolom, igazi igény is ez. Megkezdődött ennek a zarándok útvonalnak a kiépítése, önkéntesekkel szervezése, kifestése, leírása, dokumentálása, szálláskeresés. Szerintem 2 év múlva azt tudjuk mondani, hogy emberek, járható a Mária út, menjetek rajta. Egyedül, csoportosan, bárhogy. Én soha életemben nem voltam zarándokolni 98 előtt, mert nem volt fontos. Azt sem tudtam, mi ez. Pici gyerekként, mi Halimbáról mentünk, akkor még nem így hívtuk, hogy zarándokolni, Sümegre, Bucsuba. 2000-ben Balaton-Almádiban, ahol most élek, megszerveztük a sümegi zarándoklatokat. Pont a gyerekkori élmények miatt. 3 nap gyalog 100 kilométer. Ott ugyanazt láttam és éltem meg, mint amit a kurzion, hogy az emberek emiatt a 3 nap miatt, van egy pici mag, akiket ismerünk, és mindig jön 30-40 új, akit soha nem láttál még, azt se tudod, honnan vette a hírét. És együtt végigmegyünk, végigimádkozzuk, végig énekeljük ezt a 3 napot, lehetetlen körülmények között szállunk, és esik az eső, és mindenki halára fárad, és a végén az életük egy új szakasza kezdődik. És évek múlva mondják el, hogy hova jutottak el, maguk se gondolták volna. Ez az, amikor, ha alkalmat adsz az Istennek, akkor ő fog segíteni. És az arándoklást, ez az egész Mária utat azért rakta szerintem a szívünkbe a Jóisten, hogy ez is egy eszköz legyen abban, hogy az emberek vele találkozhassanak. És ha vele találkoznak, akkor úgyse hagyja majd őket békén. Tehát ez a lényeg, hogy engedd magadhoz közel. Lép legalább egyet felé, ő majd fog 4-et vagy 5-öt felé lépni. Erre való az arándok út. Ennek gazdasági jelentőség is van. A vallási turizmus a világ legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazata. Közép-Európa ezzel az egész világ számára egy hatalmas vallási turizmus vonzást tud gyakorolni, ami lehet, hogy munkahelyeket teremt, lehet, hogy keresetet az embereknek. Hát vegyük észre, hogy a Santiago de Compostela-i zarándoklás, a Camino az Spanyolországnak 6 millió vendég éjszakát hoz egy évbe. Az sok munkahely. Tehát ennek még ilyen jelentősége is van. Spirituális jelentősége van mindenek előtt, de ilyen napi szinten is értelmezhető jelentősége van, és ezért van egy egyesület, és emberek, van vagy 200 önkéntes, aki ezért dolgozik, de mindnek igazán a motivációja, a lelke mélyén az, hogy ő misszionárius. Segíteni, hogy az emberek a Jóistennel találkozhassanak, és hogyha Jézussal találkoznak, az életfordító.
És annak az örömét el kell mondani másoknak, és így mindig lesznek az úton. Mi az, amit el szeretném még mondani?
A köszönetet. A köszönetet a Jóistennek, hogy állandóan elénk rakja azt, hogy nézzétek, bízhattok bennem, én egy szavatartó vagyok. Lehet, hogy ti nem, de én igen. Ez a mindenek előtt való köszönet. És a köszönet azoknak, akik hisznek neki. Akik ide jönnek segíteni a rádióba, akik több mint 600-an dolgoznak szerte szét az országban, ahol már vagyunk, a rádióért, de nem a rádióért, hanem az Istenért, hogy találkozzanak vele. És köszönet azoknak, akik mindezért ráadásul anyagi áldozatokat hoznak, hogy ez működhessen. Több mint 10 000 ember ad adományt a rádiónak, hogy működjön, mert ugye ez tényleg azt mondja, hogy ha ez nektek kell, akkor legyen. Szóval én csak csupa köszönetet szeretnék mondani. Én minden reggel az imádságomban az életért, ezért, amiben lehetek szóval teremtését, hogy ebbe belehelyeződtem, hogy egyáltalán az életet megkaptam, és a sorsért, és az életútért, és mindenért hálát adok. Én azt gondolom, szóval valami ilyesmit kell megtanulnunk, hogy merjünk bízni, adjuk oda magunkat, harcoljunk keményen, és akkor az Isten meg fogja adni hozzá az eredményeket. De ne az eredményekért harcoljunk, hanem azért, hogy ránk van bízva valami, azt nekünk kell megcsinálni.
Kedves hallgatók! Dr. Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.